felhívom a figyelmet arra, hogy a kifele mennek, van ez az állat nélkül, tulajdonképpen ezek az esték annak a folytatásai, az állat nélkül világnézeti figyelő. Első füzet a Russo, Tolstoy, Brecht, Hemingway és Marx. Ezekkel foglalkoztam, milyenek a nagy emberek, a világ nagy emberei. Kérem szépen megdöbbentő, hogy Tolstoyt olvassák már 3 éve a honlapomon. Tolstoyt minden nap, legalább 30-40 olvassák a világ minden részében. De olyan nap nincs, hogy Tolstoy ne szerepelne. Na most ez azért érdekes, hogy itt is tulajdonképpen azt csinálom, hogy állat nélkül megmutatom Babicsot. Hát az a munka, az egy óriási, az nem az én érdemem, az egy nagy híres művelődés történésznek, Paul Johnsonnak a könyve alapján állítottam össze, legalább 30-szor tárgyal ő, az Oxfordi Egyetemnek a nagy professzora, és direkt ezzel foglalkozott, hogy hol tér el, mi az oka annak, hogy ide jutottunk a keresztény Európa, ma a pogány Európa. És kinél kezdődött, és hogy kezdődött az egész. És én adtam azt a címet, hogy állat nélkül, őnek az ő könyvének a címe az értelmiségiek. Nem adja vissza igazán azt, amit tartalmaz. Mindenesetre ő az értelmiségiek, ez akkor sokkal jobb a Julien Bendának a könyve, az írástudok árulása. Tehát én azt keresem mindig, hogy azok, akik olyan nagy hatással vannak az emberekre, például Tolstoy, hogy az írásaink keresztül hova vezeti az embert. Nagyon érdekes, én nem tudtam, Paul Johnson-tól tudtam meg, hogy az ortodox egyház kitagadta Tolstoyt. Hát a Tolstoy vallást alapított. És a Karenina Anna volt az első munka, amilyen keresztül, pláne a konzervatív oroszoknak megmagyarázta, milyen el kell válni, hogy az maga az elválás témája, ami hát Oroszországban, pláne a szlávoknál egy óriási, a nagy szentség a házasság. És ezt a liberalizmust, hogy na most belevitte a világba, a hangulatba, a közhangulatba, és nagyon érdekes volt, amikor én ezeket a 2 évvel ezelőtt előadásokat tartottam még a Szívműzétem előtt, a nagy teremben, Tolstoy is soron volt, és utána tudtam meg, hogy kis híja, hogy valaki föl nem állt, egy nagy Tolstoy János, aki rajong Tolstoyért, és azt akartam mondani, hogy uram, hát hogy mer maga én beszélni Tolstoyról? Azt a nagy harcot megívtam, ami a nővéremmel is, mert Russo, ja, még az apácák is úgy tanította, hogy a Russo vissza a természethez, és úgy. Hát kérem, ez a legsötétebb az ember, ne erre mondom, vállalom a szót, tudom, hogy mit mondom. Ezt úgy tessék elképzelni, hogy az egész francia forradalom nem is született volna meg, ha Russo nincsen. Hát Russo volt az ateista. Russo volt az, aki a nagyon ügyesen tudott játszani az emberi szívekkel, és csak azt írta rá a regényeinek a címe, hogy második oldalra, hogy nem javaslom fiatal lányoknak olvasni. Tehát mindig fiatal lány olvasni, kézről-kézről adták. És amikor aztán kiderült, hogy a nővérem azt mondta, hogy hogy mert beszélni így Russzorom. Először is nem én beszélek, hanem mindjárt itt megmutatom neked. Aztán kiderült, kérem szépen, hogy nagyapám is Russo rajongó volt, szabadkőműves volt, a Kassai Páholynak egy vezetője volt, és ezeknek a bibliája a Russo volt, méghozzá a Vallomások könyve. És kiderült, hát tudta mindenki már, csak Paul Johnson ezzel foglalkozik 60-70 ozon keresztül, de mint tudós, tehát nem szószátját és nem tekka alapján, hanem minden mondatát ugye alátámasztja. Kiderült, hogy Russo nem merte kiadni életében a Vallomásokat, de olyan csodálatos dolgokat írt önmagáról, hogy ő a legjobb ember, és ő az erkölcs csőz, és ő az, aki mindenki támad, és azért nem merte kiadni, mert Voltaire ismerte őt, és nem merte, mert Voltaire-nek a gúnyos szava és a kritikája olyan volt, hogy tönketette volna Russot Voltaire. Tehát ki volt, úgy írta meg, hogy ezt a könyvet csak halálon után lehet kiadni. És minden szorom, mert tényleg úgy van, aki nem tudja ezt, akkor öcsi, mondja már a nőre, hát ruha, de ott van a harmadik sorba, vedd ki és ad ide, és nézd meg, hogy ki ez a rusz. De mit csinálik, hogyha minden szava hazugság? Ha tették elképzelni, ugye, hát én szeretek politizálni, hogy Gyurcsán elszállás 50 év után megjelentetik egy könyvet, és azt jelenti, hogy ő a szava hihetőségnek a csimborasszója. És úr a márványba, tehát egy márvány kell föl a János egy tetején. Na körülbelül így tessék el, de most ezek hozták tulajdonképpen ilyen helyzetbe a világot. És engem ez izgat. Hát keresztény vagyok, és magyar vagyok, és őszintén az vagyok. És hát rettenetesen fáj, miért jutottunk ideáig? És hogy történhetett az, hogy a nyugaton most megszületik a végre valahára az Európa Unió, én nagy Erasmus kutató is vagyok. Erasmus az utolsó, aki nagy Európa gondolatban gondolkodott, a Respublika Christiana, és kérem, most nem lehet betenni a Magna Chartába azt a szót, hogy keresztény. És mindent ennek a kereszténységnek köszönhet Európa. Szóval ez engem rettenetesen izgat, és illetve boldog voltam, amikor ilyen könyvekre rábukkantam, mert hát ugye ez ennek börtön tölteni, én csak 83 óta kezdhettem dolgozni, hát akkor már 60 éves voltam. Ugye hát akkor, de ezeket már földolgozták nyugodtan, hogy nem engedték be. És amikor rájöttem arra, hogy hó, hát itt megvan a magyarázat, de félrevezetett közönség vagyunk. Rettenetesen félrevezettek bennünket. Ezek a második része lesz, vagy talán jövőre megjelenik, ha élek. Világnépet figyelő, és a második fizet lesz, ennek az elődje az áprófétát, most pedig a magyar költők a poézis teológiája. Nagyon érdekes volt az OSK, az Országos Széchenyi Könyvtár, ott minden könyvnek meg kell jelenni. Azért van, hogy az ISBN minden könyvünknek a második lapján van, az a minden könyvnek megvan a száma. És az, ők adják a számot, van egy külön osztály. És olyan boldog volt, amikor fölhívott az illető kolléganő, és azt mondja, hogy kérem szépen, tessék mondani, oda van írva, hogy világvédeti figyelő egy, azt jelenti, hogy jön a kettő is, ezt mondta két évvel ezelőtt. Hát én boldog voltam, hogy kérem, hogy mégis hát az ezer meg ezer könyve lennék meg ott a naponta, ugye Magyarország minden könyve átfogyott, köteles példányok, hét példányok kell beadni minden könyvből, és akkor valaki megkérdezi egy kis, ilyen, látjátok, ilyen kis figyelt. Annyira érdekes és annyira fontos, amit csinálunk, tessék el hinni. És azért nagyon boldog vagyok, hogy itt vagytok, én meg itt lehetek. Lehetek 88 éves koromban. Na hát akkor folytassuk. Hát van egy másik kutya. Ez a vers sokkal rövidebb, sokkal egyszerűbb az egész, de sokkal szerintem még jobban megmutatja. Ez állasz nélkül beszél már. Ez a kutya itt csak azért szerepel, hogy mégis elinduljon valahogyan a téma. Megint az lesz, hogy legjobb, hogyha felolvasom. Ugye a kezdő korszak, és amivel befejezem, az 34-ben írtam. A kutya. De ez az a vers, amit 83-val szószéken elmondtam, és próbáltam belőle kihozni valamit, és ekkor kaptam a fejmosást. Oly lompos volt, és lucskos. A szőre sárga láng. Éhségtől karcsú, vágytól gírhes. Szomorú derekáról messze lobogott a hűvös éjj szél. Futott, könyörgött. Most ő egy egészen megdöbbentő által. Tömött sóhajtó templomok laktak a szemében. S kenyérhéját mi egymást keresként. Eddig a bevezetés. Úgy megsajnáltam, mintha belőlem szaladt volna elő szegény kutya. És a világból nyűvötten ekkor mindent láttam ott. Lefekszünk, mert így kell. Mert lefektet az este. És elalszunk, mert elaltat végül a nyomorúság. De elalvás előtt még feküdvén, mint a város fáradtság, tisztaság hűsboltja alatt némán, egyszer csak előbúvik nappali rejtekéből belőlünk az az oly igen éhes, lompos, locskos kutya, és Isten hulladékot, Isten darabkákat kerest. A másik kutya vers, amit most tanulunk, tehát József Attilától való. Ez is jelképű használja fel a kutyát, mégpedig különös szituációban. Közelről figyelni kezdi a rágcsáló kutyát, látszatra ez szintelenebb vers, hisz ennek a kutyának még neve sincsen. Lehet, hogy kóborebről van szó, amely viszont éppen ezért korgó gyomorral szalad össze-vissza, amíg végre talál egy csontot. Ismerjük Attila szomorú sorsát, de azt az Isten éjséget is, ami végig kísérte egész életét. Ezért én nem csodálkozom, hogy ez a költemény nem azzal az idillel kezdődik, mint Babics Dávid. Ott hevelőszik a lábam. A fászok, akkor tessék becsukni, mert kint ott a majom melegem. Tehát ott ugye azzal kezdődik a Babics vers, hogy ott beszélgetnek. A cigarettázik is közben a kutyája ott bámul és nézegeti. Itt nem. Itt is először bemutatja főszereplőjét, a kutyát, mely sokkal szomorúbb helyzetben van, mint Ádáz, és vele együtt gazdája Babics. Ez a kutya lompos és lucskos. Vágytól gyürhes. Hűvös éli szélben találkozott a szerencsétlennel. De lehetetlen nem észrevenni, hogy ennek a kóbor ednek sóhajtó tempomok laktak a szemében. Hát ez engem roppant meglepett. Hogy kerül ide ez a kóbor kutyának a szemében, ő templomot lát. A templom pedig akár hogyan nézzük, hogy mindenféleképpen akár a protestás, akár ilyen, akár amilyen Buddha templom, vagy bármi az, az Istennel van kapcsolatban, Isten háza. Hát innét is kiderül, világosan látjuk, hogy nem a kutyáról van szó, mert a kutyának a szemében sóhajtó templomot nem nagyon találni. Itt már a vágányt átállítja, már magáról beszél. Tehát az Isten, de legalábbis az Isten háza már a 9. sorban szerepel. És erre a jelen esetben azért kell felhívni a figyelmet, mert a másik főszereplő, maga a költő, megdöbbentő vallomást tesz. Mintha belőlem szakadt volna elő szegény kutya. Látjátok, itt már egészen egyértelmű. A jelkép és az író azonosítja magát a jelképpel. Én vagyok a kutya. Ott Babicsnál sokkal művészetben is komplikáltabban ment, hogy szinte keresni kellett, hogy hogy is van, mint van. Mondta is valaki elég, hogy hát Isten a verse, de nem sokra ment vele. Ugye itt lehetetlenség nem észrevenni. A kutya én vagyok. És az én szememben égnek a templomok, sóhajtanak a templomok az én szememben. Még Babics szemérmesen és lázas, és lassan adagolva von párhuzamot a saját sorsa és kutyájának sorsa között, addig itt egyből kertelés nélkül tudomásunkra hozza a költő, hogy ez a kutya ő maga. Lelke legmélyén hordozza a kóbor kutyát, mert ő is annak érzi magát. Gyakran elmondta ezt. Babis mindig magas vati költő volt, rendezett élete, bár ő is sok mindenen ment keresztül, a tanácsköztársaságban tanárságot vállalt és szerepet vállalt, és emiatt hosszú ideig félretették, de a zsenialitását nem tudták másként, muszáj volt élre állítani, ő volt a nyugatnak egyik vezér alakja, és mint karakter is egy óriási egyéniség. De a szegény József Attila sehogy se tudott előre jutni. Tehát miközben rohangálva a hűvös éjjel szélben kenyérhéját mi egymást keresgélt, az ő szemében is sóhajtó templomok laktak. Márpedig a templom, mindenki tudja, Istenért van. Ez a vers sokkal rövidebb, mint Babicsi, ezért sűrítve találjuk benne az üzenetet. Hirtelen lefekvés előtt találjuk József Attilát, ez a második vers. Hiszen este van, és az élet ilyen. Este illik lefeküdni. És már el is tűnt az a szerencsétlen kóbor kutya, már nem is szerepel. Hiszen most csak egy alkalom volt, hogy egyáltalán elindítsa a vers témáját. Nem szerepel már a kóbor kutya. Vajon miért? Mert már a kezdetnél is igazában nem a kutyáról, arról a tőle független kóbor állatról akar beszélni, hanem saját magáról, méghozzá nem csekély dolgokat akar elmondani. Esténként ugyanis, amikor végül elaltat a nyomorúság, akkor még elallás előtt valami történik velük. Nem egyes szám első személyben beszél, hanem általánosít, amiből arra lehet következtetni, hogy ez a valami mindannyiunkkal így esik meg. Micsoda? Egyszer csak előbúvít nappali rejtekéből belőlünk, az az oly igen éhes, lompos, lucskos kutya, és Isten hulladékot, Isten darabkákat keresgél. Ennyi az egész. Láthatva kis semmiséged a vers. Valójában itt is Reményik Sándor szavai igazolódnak be, a jelek mögött ugyanis egy egész világban elrekesz önmagában. És ez a világ az Isten és az ember viszonyának a világa. Hihetetlen szomjúság kínozza az ember, az emberiséget, a láthatatlan, de minduntalan megmutatkozó Isten után. A jelképül választott kenyérhéjat mi egymást keresgélő lompos kutya csak ürügy volt arra, hogy a költő állarc nélkül bemutassa igazi ényét. Nem tud elaludni az ember Isten nélkül. Legalább darabkát kellenek a lelkének. Ha már az egész végtelenséget a teremtő Isten nem tudja magához ölelni, nem meri, vagy kételkedik benne, de legalább úgy, ahogy ez a kutya harabdálja a kenyérhéjat és a csontot, úgy ő is, az ő lelke és az ő értelme is elalvás előtt azért valamiféleképpen foglalkozik az Isten, hogy miért is vagyok itt, hogy kerültem ide, mi a feladatom, honnét van az értelmem, honnét van a tehetségem. És közben eszünkbe jut az ő csodálatos altatója. Aludj el szépen, kis Balázs. Ezt 10 évvel később írta. Bizonyára drága, hőszeretett édesanyja, az az áldott mosőnő, akiről múltkor beszéltem, tanította arra, hogy alvás előtt imádkozzék. Itt van, ami nagy felelősségünk, ott szülők. Már nincs senki, aki a kisgyereket megtanítsa az imádságra, hogyha a szülő nem érdeklődik, és tudjuk, hogy jó szár gyerek közül 10 jár hittanra, pedig lehetne mind a szárnak. Ezek otthon sem imádkoznak már. A vasárnap annyi, hogy többet nézik a tévét, hogy elmennek focizni, vagy pedig elmennek, ha autójukon kirándulni. Az lesz az ünnep, az lesz a vasárnap, de Isten nélkül. Ezért olyan csodálatosak ezek a versek, ezek az 1920-ban, 40-ben írt versek, ott még mindenki, Reményi Sándor, nem csak Reményi Sándor, mindenki, még József Attila is, a materialistának kinevezett József Attila is lefekvés előtt imádkozik. Előttem van az édesanyja, aki azt mondta, hogy ne a kosarat vigy, és ne a szépen kimosott ruhákat teregess, engem így kilabálhatod. Ez a drága édesanyja taníthatta meg imádkozni, és ez jutott eszébe akkor, amikor a kutyáról írta a versét. A harmadik énekkel kezdem. Mert ez egy Vas Albertnek az, maga mondja, vannak ilyen versek, például a Bakonyi Látomás négy vászónak, ha minden jó megy jövő, decemberben karácsony előtt négy vászó estet szeretnék, ez a tervem. A Bakonyi Látomás is egy népdalra készült a vers. És rejtek az elmegyek, hosszú útra megyek, ki ne ismerjünk. Elmegyek, hosszú útra megyek, hosszú út forrású köpönyekkel. Elmegyünk, messzi útra megyünk, messzi út forrából köpönyeget veszünk. Nem 100, nem 200, sok száz éves nóta. Így dalolják magyar honban talál Mohács óta. Déreim, országutat lépe. Sok száz éves nagy pénteknek soha nem lesz vége. Színe nagy péntek is iratott. Egyik napon Tamás vagyunk. Másik napon Júdás vagyunk. Kakasszónál Péter vagyunk. Átok verte, szerencsétlen nagy péntekes nemzet vagyunk. Golgotáról Golgotáról hurcoljuk a keresztfákat, mindig kettőt, se hármat. Egyet felállítunk jobbról, egyet felállítunk balról, és amiként a világ halad, egyszer jobbról, egyszer balról fölhúzzuk rá alatrokat. Kulcsokat, rabboncokat, közülünk a legjobbakat, mindig csak a legjobbakat. Majd, ahogy az idő telik, mint ki dolgát jól végezte nagypéntektől nagypéntekig, térdelünk a kereszt alatt, húsvéti csodára lesve. Egyszer a jobb szélső alatt, másszor a bal szélső alatt, éppen csak, hogy a középső az igazi üres marad. Nincsen is keresztfánk közül, nem térdel ott senki. A mi magyar nagypéntekünk évszázadok sora óta ezért nem tud húsvét lenni. Így lettünk országunk népe, idegen föld csavargója, pásztortalan jószág féle, Tamással hitetlenkedő, kakasztóra péterkedő, Júdás csókkal kereskedő, soha-soha békességgel Krisztus Úrban szövetkező. Te kerülsz föl, bújdosom én vagyok föl. Bújdosol te. Egynek közülünk az útja, mindig kivesz idegenbe. Bizony jól mondja a nóta, hogy elmegyünk, messzi nagy utakra megyünk, messzi nagy utak porából bizony köpenyeget veszünk. Ebben a nagy köpenyekben, sok-sok súlyos köpenyekben, bizonyfajtás, mondom néked, rendre mi elveszünk. Hát kérem, itt olyan események történtek az elmúlt hetekben, hogy ezzel a verssel álltam elő, mert mindannyian följük a fejünket, hogy hogyan tovább és mi lesz velünk. És tudjuk nagyon jó, hogy 16 millió magyarnak kéne lenni, és hát 10 se vagyunk már. Azért van csak 10, mert itt bevándoroltak sokan. És Vas Albertnek ugye én az a prózáját, a regényét 3 alkalommal is elemeztem, az országút. Egy ember az országút című regényére gondolok, és nagyon érdekes, hogy sokan vannak, akik a családjukban, ismerek egy orvosházaspárt, a férfi szinte kérte a feleségét, hogy ne olvass többet Vas Albert könyvet, mert innen itt is a vége, az, hogy vége mindennek. Tehát tulajdonképpen egy kilátástalan helyzetet lát, és ezt minden regény erről szól. Tudjuk, hogy micsoda zseniális ember, az, hogy hogyan kellett elmenekülnie, és az is tudjuk, hogy a románok hogyan akarták eltenni a lábról, kis híja, hogy nem gyilkolták meg. Nem sikerült a merénylet ellen Amerikában. És tudjuk azt is, hogy azok a gazemberek nem engedték, hogy haza jöjjön Magyarországra. Tudjuk, hogy az a kuncsáltás, hogy legyen kicsőségére azt a botrányt. Azért tudom közelről, mert egyik riport készítőm, egy hölgy kezdte ezt az egész Vas Albert dolgot, és ő ment utána, ő hozta elő az adatokat, és ment a belügyminisztérium, és pont Künce Gábor, hogy ott akkor a belügyminiszter. Egyszerűen ő is majdnem kisfiáig megjártat, végül önállt, már demokrácia volt. Úgyhogy Vas Albert mindenkinek, még ezeknek is a szemében egy szálka. És akkor kérem, itt van ez a vers, és én azért becsüljön nagyon, hogy Kárikám zárta az ablakot, mert kezd hűzös lenni, jaj, jó. Na, kezdtek fázni, látom. Ez szóval, ez egy olyan csodálatos vers, számomra egy nagyon sok Vas Albert verset ismerek, és kapok közben állom az interneten, és ezt a verset nem ismertem. És valahogyan úgy érzem, hogy ez is a poézis teológiája. Ez valami olyanra mutat rá ebben a versben, ami az egész nemzeti tragédiának a magyarázata. Bámulatos, ez is egy jelkép, itt a jelkép maga a keres, méghozzá 3 keres. És a bal lator, a jobb lator, és mindegyik előtt térdelünk, és mindegyik a felakasztja egyik a másikát, csak a középre, tehát tulajdonképpen, amit Prohászka mondott mindig, 1916-ban leírta, ez a háborút elveszítették, pedig akkor még nem nézek ki úgy. Elveszítették, mert egy nép, amely így tud káromkodni, Szűz Máriát, meg Isten, meg minden, nem nyerhet. És ő állandóan azt látta, hogy a lelke legnéjén a népünk az nem vallásos nép. A tessék legnéjén, összehasonlítjuk, most semmi más nem csináltak. Tessék kimenni a felvidékre, és megnézni a tózoknak a vallásosságát. És tessék megnézni a magyar népvallásosságát. Tessék megnézni a tótoknak a Mária tiszteletét és a tótoknak a templomba járását, vagy tessék megnézni a románoknak, az ortodoxoknak, hogy kint állnak az emberek az ortodox templomok előtt. Annyian van. Itt a bazilika üres. A püspöki miséken üres. Ez szóval valami olyan mérhetetlenül lecsúsztunk, hogy ami volt az én gyerekkoromban, ezt azért nem éreztük, mert akkor még ugye 60 egyház is gimnázium volt. Ugye itt a 60% volt az egyházi iskola. És én ebben nevelkedtem, én azt nem éreztem, hogy a gyerek ez még nem politizálni 10-15 éves korában. Ugye. Én élveztem azt, hogy keresztény és magyar vagyok, és a lelkem legnagyobb, egyik légkör olyan volt. És akkor mindenki templomba jött, a katonaság egész természetes volt, apám ezzel parancsnok út, és Michel után, hogy előtte díszszázad joggal légy, és ott tiszteleztek a hősök tere előtt. Valami bámulatos légkör vette körül az életemet, és 46-47-ig ez még így is volt, utána még csodálatos volt az a 56-ig, 60-ig az életünk, akkor minden magyar azért még összefogott, ha másban nem, abban, hogy kommunista ellenes volt. És hogy nem bírta elviselni, ezért volt 56, nem bírta elviselni a gigát. És tessék elvinni, én azért tudom, mert 400 gyerekem volt, azért kerültem, ezért ültem 8 évig börtönbe. Mert én tudtam azt, hogy engem vártak a családok, nem személyesen mentem, gimna egyetemisták, meg egyetemista lányok voltak a vezetők, azokkal foglalkoztam én. És minden egyetemistának volt 10-15 gyereke. Csak táborba mentünk, ott találkoztunk ki nyáron, a Tilisben. És éveken keresztül tudták, hogy valami volt, hogy nem tudtak rájönni, nem tudták, hogy ki a szervező. Írt ügyesen volt megcsinálva. Na most, akkor mi tessék elhinni, az egy olyan igény volt, hogy egy civil nem tudta elképzelni, a gyereke ne tanuljon hittant. Viszont nem mert jelentkezni az iskolában, mert hogy mindig az volt, hogy ha 60-an vagy 30-an voltak egy iskolában, akkor ha 5-en jelentkeztek, az 5-et ki tudták írni. Azok elvetették az állásukat. Ha látjátok, Lengyelországban mind a 30 jelentkezett, majdnem azt mondtam, hogy 35-30 helyet. És nem tudtam mit csinálni vele. Na itt van, itt a szalámi taktika győzött. És most itt, ott vagyunk, ahogy de facto vagyunk. Úgyhogy szinte megdöbbentő, amikor én most abba is hagytam már, én már nem nagyon esketek, mert valami a kétségbe ejt, az ember nem tud mit csinálni, hogy kereszt, nem tudom, ez nem a leglényegesebb, hogy a keresztetés, de hogy régebben még 20 évvel ezelőtt még az, hogy mi atyánkot a fiatalok tudták, megkérdezte mindig, hogy ki tanított a nagymama. Ha nincsenek a nagymamák. Ha vannak, de azok már nem tudnak mit kezdeni ezekkel az unokákkal. Na konzervatív vagy már ma is, ma hallgass meg. Most ne azokra gondoljunk, azok a családokra, ahol gyönyörűen működik még ez még, ugye, mert vannak. Hát ezekből a sejtekből élünk, mi ezek a sejtek adják még az egyházat. De a nagy közösség. És tessék elhinni, amivel én egészen kétségbe esek szinte, hogy ez az Esti János nevezeti gazember, hogy minden hónapban, vagy minden héten, nem is tudom, úgy hetenként, beadja, és minden lakásban, minden pósalátában be van téve a szennye. Most is rettenetes, most már a gyóntatásért is pénzt kell fizetni, az van beírva, a múltkori számban. Most pedig ott megint a Spányban beszél, úgy, mint egy utcaféli kölyökkel, úgy tart. És egy tessék elképzelni, ezekre vevők ám az emberek, mert tudjátok, hogy a magyar ember olyan, hogy az újságban benne van. Csak akkor nem a harasz, hogyha istenített. Valami mindig csak az ében, és rárakódik az emberekre. És nincs, aki megvédje. Mi elkezdtük a spányi antal, amikor mellette kiálltunk és mentünk ugye egy hónappal. Tessék tudni, úgy, mint ahogy a Gyurcsán mondja, hogy abba fogják hagyni majd ezt a tüntetést. Hát abban is, hogy hideg van. Az ember bele un már most minden aljas gazemberségére írjon az ember. Hát ezzel győznek. És annyit tudtam írni az interneten, hogy vigyázzatok Fehérvár, hogy patkányinvázióban. Majd attól még, hogy csinálja tovább rendületlen a dolgokat. Ez szóval ijesztő a helyzet. És akkor, ha megnézzük, hogy tulajdonképpen miről is szól ez a vers? Ő, aki írt azt az ember az országút szélén, pont arról, hogy hogyan kellett elhagyni a Erdélyt, és soha nem tért vissza több. És hogyan ment nyugatra, és hogyan kellett még tovább menni Amerikába, és soha nem jöhetett vissza. Csak a halom poraiban. Ezt éli át, és megnézi, hogy mi az oka. Az, hogy rengeteg negatív ember van. Tamás, Júdás, Péter, és azt is tudjuk, hogy egyedül János volt az, aki hűségesen ott maradt a nagypénteki kereszt alatt. Golgotáról Golgotáról hurcoljuk a keresztfákat. Mi vagyunk tulajdonképpen az okai annak, hogy mindig felállítunk jobbról-balról egy-egy keresztfát, egyszer jobbról, egyszer balról fölhúzzuk rá a latrokat, és közben kiderül, hogy ezek a latrok a legjobbak. A legjobb kulcs, a legjobb labbanc. Egy átok valami. Most kérem szépen, amikor én azt hirdettem a tétig, aki nem tud róla, hogy szeretettel várok mindenkit a 9 órára tettük át a kikérésekre, 9 óra ferenceseknél, barátoknál van a misén. És valami megdöbbentő dolog, hogy ott hirdettem már, hogy november 5-én egy új világ kezdődik a magyar egyház életében. És tessék elképzelni, akkor, amikor Papajos mellett 4000-nek Makovesz meg a többi, egy ferences, Csíksomjói ferences, plébános ferences csuhával ott állt és beszélt, zúgó esélyben 4000 ember a magunk fajta társaság volt. És nem püspök és nem bíboros vezette az egészet, hanem egy világi ember. És beszélt Jézusról, tessék elképzelni, mert 3 hónapig nem volt a tüntetések, így nem volt szó arról, hogy térjetek meg. Arról szó, hogy hazudik, meg levele, meg gazember, meg nem, ha én nem osztozik ezzel, csak nem, ezzel nem megyünk előre. Látjátok, hogy masszívan áll. Hát azért áll masszívan, mert nyugaton ott van mögötte a tőke, és nagyon jól tudják, hogy ez a gengster tudja egyedül végrehajtani ezt. Mert ember tényleg, én pszichológus vagyok, de azt állítom nektek, hogy egy zseniális. Mert a sátán zseniális. Ahogy ez tud beszélni, ahogy el tudja adni önmagát, a hazugságait. Én megfigyeltek hozzá, hogy ugyanazon a napon 3 dolgot ellen mond önmagának. De ez nem izgatja. Úgy, ahogy a helyzet pont kívánja. Ahogy a közösség előtt teszik. Milyen a közösség? Akkor fölteszek egy kérdést, elmész, nem számít, hogy előtte más mondod. És mi történik? Nem kapok más 2 hete, most vagyok 20-a van. 5-e volt, november 5-e, majdnem minden nap az úgynevezett jobb oldalból jönnek cikkek Paplajos ellen. Hogy nem így kellene, meg ez, de mindegyik az, aki egyetlen egyszer Jézus nem megtették ki még. Most itt van az ember, azért merek róla beszélni, mert Istenem, és ott szívemet operálta. Tehát egész közel áll hozzám, de nem azért, mert elképzel valaki ateist, hogy tökéletesen tud operálni. De én pontosan azt élveztem, bementem a szobájába, az operáció előtti órába, és én nem akartam elvinni, hogy a falon a II. János Pál pápa áldása bekeretezve. Na jó helyen vagyok, akkor nincs semmi baj. Egy szóval ez az ember most kiáll, és azt mondja, hogy vigyázzunk, hagyjuk abba ezt a sárdobálást, és mindenki kezdje magát, és térjünk meg, és imádkozzunk. És utána megfordított, akik ott voltak, tudják, hogy igazat mondok, akkor forduljatok a királyok szobra, és ott van a Bogarisz, hogy a legtetején Szent Mihály arkangyal. Én tudom azt, hogy 30-40 éven keresztül 13. Leó kérésére Szent Mihály arkangyalhoz imádkoztunk, mert a szabadkőművesség, a liberalizmus és a szocializmus együttes olyan borzalmas veszélyt jelentett az egyháznak, hogy imádkoztunk Szent Mihályhoz, aki a Lucifernek a legyőzője, Mikael, ki olyan, mint az Isten, ő az ő kezében van a kard, hogy könyörögjünk Szent Mihályhoz, hogy segítsen, és a sátánt hát, tartsa pórázon, és hát, segítsen a világ ellen. Essen teljesen, ne vágjunk fogányokká. És azt mondta, ne legyen taps. És én rettenetes dühös voltam, mert ott ültem a Hír TV előtt, és azt hittem, hogy úgy csináltam mindent, hogy most 1 óráig ezt fogom nézni. És nem volt semmi. És dühös voltam, azt mondtam magamban, persze, hát, mert Jézus miatt, Jézus meg imádkoznak, meg minden, most ezt már ti se akarjátok közvetíteni. Közben kiderült, hogy ő kérte, hogy semmiféle kiadás és semmi tévé közvetítés ne legyen. Mert ez szakrális hely. Ez most a Hősök tere, egy templom. Hát kérem szépen, annyira megható és annyira megdöbbentő, hogy én úgy érzem, én ettől számítom, ettől a Pesttől kezdve november 5-e és Szent Imre napján, ugye a Dux, a vezér, a herceg, Szent Istvánnak a kemény markú fia, annak a napján kezdődik ez egy valami új világ. Ez nem lát, ennek a lényege az, hogy kevesen vagyunk. Amikor a főrendezőt megkérdezték, egy interjúhoz hallottam saját fülemmel, nem félnek, hogy csak 50-en, 60-an lesznek. Azt mondja, az Istennél az 56 annyi, mint a 100 000 lenne. Na, pontosan erről van szó, hogy ezt tessék megérteni. Az mi kis közösségünk is, az akár a 9 órás mise. Tessék el, én ezért élek. Ez a kis 9 órás mise közösség, ez egy olyan, hogy meg tudom mozgatni a fél világot vele. És azt, ahogy, látnátok azt, hogy kiosztjuk a szatyrokat, hogy december 10-éig mindenki, rajta vannak a nevek, a gyerekeknek a neve is, a családoknak a történet is. Nagy, de mindig ott van egy nagymama. Hát akkor most már a nagymamáknak is küldik kis. 45 ember, nem tudjuk megváltani a világot. De hogy ez a kis közösség, hogy ez mennyire lelkesen csinálja ezt. A 82 évesektől kezdve piros, fehér, zöld szallagot köttek rá. Tehát mi tudjuk, megható, megható, és pontosan ez az a világ, ami hiányzik, és ebben hiszek. Nem csak a ráknak van vírusa, a jónak is van vírusa. És a sejteket teszi tönkre a vírus. És a igazi, a pozitív vírusok teszik jóvá a közösséget. Ezek a kis sejtek, a mi kis közösségeink. Ezekre kell nagyon vigyázni. Azokra a családokra, amelyek még nagymamákkal rendelkeznek, és azok, akik még Istenbe és a hazába kategóriába gondolkodnak. Nem baj, hogy kevesen vagyunk. De ez legyen igazán szentségekhez járuló, összetartó, ismerje a történelmet, és ismerje a múltunkat. Minden esetre az a legnagyobb probléma, hogy egyszer a jobb szélső alatt, másszor a bal szélső alatt, éppen csak, hogy a középső az igazi üres marad. Tehát lényegében nincsen az embereknek Jézus ismereti. Nincs az az élmény, amiről én beszélek, József Attila, Babics, Illés Gyula, ezeknek az embereknek, a nagy magyar költőinknek a nagy Isten élménye, amikor azt mondja Aranyán, hogy kiskacsúig összetévedték, imádkozzál édes gyermekem, amikor még így mertek írni a költők. Hát, ha valakinek, akkor ennek a népnek most valóban nincsen Isten élménye. És én nem kritizálom, én annyira szeretem a népemet, hogy nem köpök be a saját tányéromba. Ez a nép csoda még, hogy itt van. Ez a nép csoda, hogy még patvajosa van, és hogy 4000 ember ott áll esőben, közben annyira féltek, hogy a szomszéd utcákban rendőrkordonok, meg vízágyuk, meg mind el voltunk, de ez biztos valami borzalmas dolgot fognak csinálni, és semmi. Csak azt mondta, hogy most forduljatok, te imádkozzatok, maradjatok csendben, taps ne legyen, és szépen csendesen menjetek haza. És szépen csendesen haza mentek. De ennek folytatása lesz. Mert úgy néz ki, hogy talán rátalálunk Jézusra. Mert ha nem, akkor így leszünk az ország népe, idegen föld csavargója, pásztortalan jószágféle, Tamással hitetlenkedő, kakasszóra péterkedő, Júdás csókkal kereskedő, rengeteg árulóval. Muszáj elmondanom, mert az a valóság. Engem egy kispap, aki most már pap, az volt rám építve. Az volt a feljelentő. És még most sem hagyja abba, még most is az a feladata, mert tovább gyűjtik a 3x3, most is az a feladata, ha másként nem, hát más módszerekkel, most aljas dolgokat mondjon rólam, terjesszen rólam, és ez, nehogy azt higgyétek, hogy kacsa, újra attól lehozik. Kezembe van az a levél, amelyet egy németországon élő diákom írt, hogy igaz-e az, amit ez az ember mondott egy iskola találkozón már tavaly, hogy a Barlai őt bízta meg, én őt bíztam meg, hogy a volt osztályon körül vizsgálódjon a szexuális életük után. Tehát, hogy melyik a homokos, melyik a biszexuális, soha életemben Isten az unum, annyira indulodok, nem, eszembe nem jutott. Sok minden jutott az eszembe, gyerek. De életemben ez, hogy én az én diák, 81 diákom. És most is össze, ez fáj neki, most is összejönnek. Most téged doktort megoperálták, telefonált tegnap, hogy kint vagyok, oszi, én vagyok az oszi. Egy évig tanítottam őket. Nem bírják el, félnek ezektől a közösségektől, tessék el. Negyed évenként volt december első szombatján fogunk összejönni, már csak 8-an vagyunk, asszonyostunk minden estünk. Misével is így beszélgetünk egymással. Ezek a sejtek élnek. Addig ezek a sejtek élnek, addig nincsen baj. Ez a kis pap, aztán pappá szentelték, amikor átállt 89 ember a fordulat állt be, amikor megírták az első könyvet rólam, és Búvópatakok címen, és a riport azt kérdezte, hogy hát kik voltak, hogy voltak, hogy volt a letartóztatás, elmondtam, mondom, de ide figyelj, menj el a Rókus kápolnában van az illető, akkor leszel igazságos, ha őt is megkérdezed, ne csak egy oldalú legyen. Elment oda, rettenetesen megértek, és 24 órán belül kérte a nyugdíjasztatását, most is nyugdíjas. Én erre a levélre azt válaszoltam, hogy soha életemben ilyet nem adtam, ilyen kérdéseket nem tettem föl senkinek, és őtnek válna nem, de egyet mondok, üzenem neki, hogy vigyázzon, ne találkozom velem, mert nagyon nagy, meg fogja bánni az életében. De neki fogok menni a körülben. Tudni, hogy ez már tetszik, ez már nem csak rólam van szó itt. Tehát azt akarom, hogy elterjesztik az emberről, ha becsületes, vagy pedig ha van közösség, és csinál irodalmi esteket, meg csinál miséket, meg van csoportja, meg itt tudom én minden, akkor kérdem, meg van erdélyi missziója, azt az ember tönkre kell tenni. És ha másképp nem, akkor hazudunk róla. És egy legbenső fogod. És ne csodálkozzatok, ezt le kell nyelni. Tudom, az egy Júdás, Jézusnak a sorsa ez volt. Hát ha megnézitek 12 közül, hát nézzétek ki. Júdás pénzét, Péter pedig azt mondta, hogy életemben nem is találkoztam ezzel az emberrel. És előtte lévő este meg együtt imádkoztak. És egyedül egy valaki volt mellette, a többi mind elmenekült, annyira félt. Ezt az arányt tessék megnézni. És ne csodálkozzunk az, hogy ilyenek is vannak. Ez az élet. Az egész biztos, hogy a Jóisten, az Úr Jézus azért engedte meg, és azért írta le. Az evangéliumnak a csodája az, hogy ez le vannak írva. Nem szép dolog, nem partvinos fickók ezek az apostolok, hanem le van írva mindenkit, ilyen emberek. Tudomásul kell venni, és nem kell, ez a legkönnyebb megbotránkozni. Hát egy szóval vigyázzunk, mert ha te kerülsz föl, akkor én bújdosom. Ha én vagyok fönt, ha engem akasztanak föl, akkor te bújdosol. Egynek közülünk az útja mindig kivisz idegenbe. Bizony jól mondja a nóta. Énekelj csak. Elmegyek, elmegyek. Hosszú útra megyek, barátul. Én ezzel nem értek együtt, ezzel utolsó verszakkal, de elolvasom, de nem értek vele egyet. S ebben a nagy köpenyekben, sok-sok súlyos köpenyekben, bizonyfajtás, mondom néked, rendre-rendre mind elveszünk. Nem. És hogy mennyire így van, mennyire a kevesek és a sejtek élete a lényeges, Kérem, mindszenti Jézus úr a kenyert fölszentelt, beszélünk püspök volt még, 44-ben azt mondta, mielőtt a börtönbe mehetett volna, ha 1 millió imádkozó magyar van, akkor nem féltem a hazámat. És 1.300.000 van ma. Tehát, de világos, a 10 millióból csak 1 millió. Biztos, hogy több is van, csak nem lehet fölülakozni, hogy nem is jutott el hozzájuk az ember. Én most arra kérlem, Erika, Dábor, osztátok szét ezeket a verseket, és ezt a bizonyos nagypénteki siratót, tessék, légy szíves, te is. És kérem szépen, akkor nézzük meg, kinek van naptára, hogy mikor is van az a 3. hétfő decemberben. Azt hiszem, hogy van naptár esetleg, akkor bemondhatnám, de azért szeretném ez a fix pontokat, tehát a következő este, irodalmi esteség, 18, tehát 18-án találkozunk, akkor is lesz zene, a Farkas Mártitán mindig szerez nekem zenét, és akkor találkozunk, és mindenki hozzon magával egy barátot, egy barátnőt, akkor még többen leszünk. Szeretném azt, én úgy indultam, annyira nem érdekel engem a nagy tömeg, hogy én a kis Cecília terembe kezdtem, az első alkalommal be kellett jönni ide. Most az lesz a szép, hogyha ezt én folytatom, és majd a nagy terembe kell mennünk majd. Tele, teljesen tőle, nem én tőlem. Köszönöm szépen, viszontlátást! Na, állapodjunk meg, hogy ezentúl szakrális tövegjük, szakrális hely legyen, jó?